Tével köszöntelek titeket, a hangomat nézzétek el, egy kis náthámon is, most egy kicsit ilyen utálok. Isten rám bízott egy üzenetet, amely meggyőződésem, hogy közületek legalább ennyi embernek fog szólni, talán annak is, aki nézi. Azért imádkoztam, hogy itt legyél ma, hogy ne tudjon távol tartani az ördög a terített asztaltól. Nem kizárt, hogy többeknek is fog szólni, de van egy meggyőződés bennem, a szellememben, hogy egy embernek biztosan. Ha te vagy az ember, majd kérlek, ha gondolod, jelez nekem a végén. Üres edények a címe a mai üzenetnek, és Elizeus proféta életéből egy epizóddal fogunk foglalkozni, és néhány nagyon fontos tanúságot igyekszünk levonni ebből a történetből. A kettő királyok negyedik részében az első verstől kezdődik az ige szakasz, amit fogunk olvasni. Tehát kettő királyok 4:1-től. Így hangzik Isten igéje. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád, az én férjem meghalt. És te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem. Mi van a házadban? Az asszony így felelt. Nincs egyéb a szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta. Menj, kér kölcsön edényeket, ott kin, minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiad mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok elé rakták az edényeket, ő pedig töltögette. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Aztán nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt. Eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Amen. Tanúságos már a proféta neve is, Elizeus neve ugyanis, ez a héber név azt jelenti, hogy ez én Istenem üdvösség, vagy a szabadulás, vagy a megmenekülés. A Élésről tudni kell azt, hogy tanítványt keresett, és a Istentől való kijelölés alapján Elizeus lett az Élés tanítványa, és amikor kijelentette Elizeusnak, az Úr, hogy Élés el fog ragadtatni, eljön az elragadtatása, egy előképe a mi elragadtatásunknak egyébként, az Élés elragadtatása, hasonlóképpen vesz majd magához bennünket is Isten, azon a napon, amelyről korábban már beszéltünk. És azt mondta, Elizeusnak volt egy vágya, kérdezte tőle, Élés, mire vágysz? Azt mondta, Elizeus, arra vágyom, hogy a benned lévő munkája a Szentléleknek kétszeres legyen bennem. Kétszeres módon tudjon munkálkodni bennem a Szentlélek, mint ahogy benned. És azt mondta, Élés, rendben van, ha látsz engem, amikor elragad Isten mellőled, akkor nehezet kérsz, de megkapod. Így is lett, Elizeus még erőteljesebb módon tudta Isten igét, evangéliumát és szavát képviselni, hirdetni a maga korában. A kettő királyok 3-ban van egy történet, Aháb meghal, Moab adófizető szolgája volt, és utána Jórám következik a trónon, időszámításunk előtt 9. században járunk, és Moab azt mondta, hogy nem fizetek többé adót neked, fellázad Jórám ellen. Jórám ezért összehívja Jósafátot, a Júda, a déli ország királyát, és Edom királyát, Edom ugye rokonságban állt az izraelitákkal, hisz Jákob és Ézsau testvérek voltak, Ézsau leszámazottja volt Edom, és így ez a három király elindult, hogy délről a Sós-tengert megkerülve megtámadja Moábot. Edom síkságán mennek keresztül, szárasság van, nem találnak forrást, kóvályodnak a pusztában, eltévednek, és nincs víz. És ugye hát tanástalanság, kétségbeesés, mivel Jósafát istenfélő király volt, Júda országának istenfélő királya, megkérdezte, hogy hát nincs egy proféta. Istennek nincs egy szolgája, akit megkérdezhetnénk, hát csak az Úr hívta össze ezt a sereget, hát nem akar és nagy elpusztuljunk. És akkor mondja Izrael király, hát van itt egy ember, aki Illés tanítványa volt, Elizeus. És akkor el is megy ez a három király Elizeushoz, és egy rendkívül tanúságos beszélgetés történik. Ahogy enged tekinteni bennünket Isten az igén keresztül Elizeus szívébe, abból elég sok mindent tanulhatunk, hogy milyen is egy istenfélő embernek a karaktere. Nézzétek meg a 2 Királyok 3.11-től olvasott ige szakaszt. 3 plusz 1 tanúságot fogunk ebből levonni és tanulni belőle. Legalábbis tanítást veszünk, aztán vagy tanulunk belőle, vagy nem, ez már rajtunk múlik. Tehát 2 Királyok 3.11-től. De Jósafát így szólt, nincs itt az Úrnak egy profétája, ez egy hívő ember volt, tehát az Úrnak szava kellene, hogy menjünk tovább. Kijelentésre van szükségünk. Aki által megkérdezhetnénk az urat, Izrael királyának az egyik szolgája így válaszolt. Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés kezére szokott vizet önteni. Jósafát így szólt. Valóban az Úr igéje szól rajta keresztül. Elment tehát hozzá Izrael királya és Jósafát meg Edom királya. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának. Semmi közünk sincs egymáshoz. Eredj apád profétáihoz, ugye Baál profétáihoz, meg anyád profétáihoz, aki egy boszorkány volt, de Izrael király így szólt hozzá. Ne mondd ezt, hiszen az Úr hívta össze ezt a három királyt, hogy Moab kezébe adja őket. Elizeus így felelt. Seregek élő urára mondom, akinek szolgálatában állok, hogyha nem nézném a hívő Jósafátnak a szívét, Júda királynak a szemét, rád sem tekintenék, sőt, meg sem halanálok. Gondoljatok bele, itt három hadsereg van, és az egyik hadseregnek a királya parancsnokáról beszélünk. De most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos zenélni kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát, és így szólt. Ezt mondja az Úr, csináljatok sok gödröt ebben a patak mederben. Mert ezt mondja az Úr. Nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patak meder vízzel, és ihattok ti is, meg jószágaitok is, az állataitok is. De ez még csekéség az Úr előtt, ő Moábot is a kezetekbe adja, és olyan döbbenetes dolog történik, Moáb felől elkezd áradni a víz másnap. Se szél, se eső, se semmi, jön a víz, a gödrök, amiket megástak, megtelnek vízzel, ezekben a mélyedésekben meg is marad a víz, amikor lemegy az áradás, és van vízük, megmenekül az életük. Három dolgot emelnék ki a felolvasott szakaszból, ami mondom, Elizeus szívébe enged betekintés nekünk, és tanulhatunk belőle, hogy milyen az Isten emberének a szíve. Az első dolog, azt olvassuk róla, hogy Illés kezére szokott vizet önteni. Ez egy olyan üzenet, amely megmutatja Elizeus viszonyulását az ő mesteréhez. Hogyan tekintett Elizeus arra a személyre, akinek az életén keresztül Isten megáldotta őt? És akit ő tanulhatott, aki tanítványozta őt, öntötte a vizet a kezére, az mikor mosott kezet, mikor étkezés előtt kezet mosott így, és akkor ő volt az, aki vizet öntött a kezére, szolgált afelé az ember felé, kifejezte a tiszteletét afelé az ember felé, aki Istentől rendelt vezetőként adatott az életében. Ez a második dolog. Valóban az Úr igéje szól általa, mondta Júda királya. Tehát úgy ismerték Elizeust, mint akin egy élő közösségben van az Istennel, a mindenható egy igaz örök Istennel, a mindenhatóval, és aki hallja az Isten szavát, hangját, tehát igaz proféta, és tűpontos proféciákat mond, tehát szóval nem úgy volt proféta, hogy vagy bejön, vagy nem. Értitek? Tehát ma sokszor ezeket is profétáknak, proféciáknak mondják, ilyen össze-vissza beszélnek mindent, és akkor, ha bejön, akkor Istentől volt, ha nem jön, hát gyakoroltam, próbálkoztam. Tehát Elizeus nem ilyen proféta volt, ő valódi proféta volt, tehát nem beszélt feleslegesen, amikor Isten szólt hozzá, akkor elmondta. Ha nem szólt Isten semmit hozzá, nem mondott semmit a maga lelkéből, a maga szívéből. Tehát úgy ismerték, mint aki Istennel valóban élő közösségben van, valóságosan Isten ajándéka van az életén, a proféta azt is jelent Isten szája, tehát Isten megszólal rajta keresztül, ebben a korban ugye a profétákon keresztül lehetett Istent keresni, mert a Szentlélek a profétákban működött, profétákra szállt rá, a profétákat nem kenték fel emberek, hogy a királyokat és a papokat felkenték az emberek, a profétákat maga Isten keni fel. És Isten hívja el, ezek őrülök hallottunk János barátom szolgálatában is. A harmadik dolog, amit tanulhatunk tőle, pedig ebben a mondatban összefoglalva, ezt mondta Izrael királyának, semmi közünk sincs egymáshoz. Te egy másfajta, egy másik Isten szolgálsz. Te a sátán szolgálja vagy. Te ördögi lelkeket szolgálsz. Apád és anyád is gonosz démoni erők fogságában voltak. Apád és anyád volt az, aki megölette a prófétákat. Ha Isten nem hagy magot a proféták közül, 7000 embert nem rejt el, akkor kiirtottátok volna az összes prófétáját az Istennek. Izraelből. Semmi közünk nincs egymáshoz. Tehát Isten prófétája nem volt korrupt szívű ember. Nem hunyt szemet a bűn felett. Amikor csak lehetősége nyílt rá, kifejezésre juttatta a megtérés szükségességét. És annak nélkülözhetetlenségét ahhoz, hogy valaki Istennel közösségbe tudjon lenni. Isten elé járulhasson. Tehát ez a beszéd nem arra szolgált, hogy leégesse Izrael királyt, hanem ő közölte vele, ha Isten elé jössz, akkor térje meg a bűneidből. Vald meg a bűneidet. Ha Isten keresed, és hallani akarod az Urat, akkor ezt meg kell térni a bűneidből. Mert nem fogsz tudni kapcsolni az Istenhez. Mert Isten nem tűri a bűnt és az ünneplést együtt. Aztán a plusz egy pedig, ami így menet közben ma, hogy készültem, nagyon erőteljesen meg is tapasztaltam. Általában én a gyülekezetünk zene csatornáján ezeket a prayer time, ezek az ima idő zenéket szoktam hallgatni. Nincs benne ének, nem viszi el a figyelmet, és nagyon szeretem betenni, amikor vagy fülesbe teszem, vagy egyszer számítógépen hallgatom, és így készülök. És egyszer csak azt vettem észre, hogy már furcsa. Volt a szellemi érzékelésem. És akkor megnézem, hogy Csajkovszkit játszott valaki. Váltott, ugye YouTube tovább ment, és érzékelhető volt, hogy ez más töltetű zene. Hogy ez nem Szent Szellemtől ihletett zene. Más hordozott, más szellemiséget hordozott. És Elizeustól tehát megtanulhatjuk, aki azt mondja, hogy hív egy lantost, és meg a lantos játszott, és megérintette Elizeust, megtanulhatjuk a következőt. Van emberi lélektől jövő zene. Az emberi tehetségből fakadó zene. Az emberi tehetségből fakadó lelki zene, ez megérinti a lelkedet. Érzéseket vált ki benned, ahogy jött, úgy megy is. Egyszer azt tapasztalod, hogy elmegy egy ilyen zenei eseményre, vagy hallgatsz ilyen zenét, hogy tök jó zenélnek, nagyon ügyesek, ez szuper a szólók, meg nem attól, hogy milyen zenei stílust szeretsz, de azt mondod, egy jó dicsőítést, még egy rosszat is, egyszer nem pótol. Tehát egyszer azt érzed utána, hogy elmúlt ez az érzés. Valójában üres. Ez egyik típusú zene. Ez nem ártalmas, ez a lélek. Ez a lelki szinten való. Sajnos keresztény zenének is neveznek lelki dolgokat. Szóval azt érzed, hogy üres. Tehát maximum tehetségesek a zenészek, és nagyon szuperül össze van rakva, de nincs igazán spirituális szellemi olyan töltete, ami szellemedbe bemegy, és egyszerűen közel visz az Úr Jézushoz. Az Isten szellemétől való zene arról ismert, hogy belépsz az Isten jelenlétébe, és egyszerűen megelevenedik a szellemedben az Istennek az igéje. Ott pulzál, lüktet, ott, mint ott feszítették volna meg Jézus Krisztus, mint a most támadt volna fel, mint ha így gyógyítana, itt tanítana, itt járna köztünk. Pál apostol azt mondja, úgy hirdettem köztetek az evangéliumot, mint ha Jézus Krisztus köztetek feszítették volna meg. Amen. Ilyen volt a Pál prédikáció, mint a Szent Szellemtől prédikált. Soha nem kimondottan démoni zene. Tehát van a gonosz szellemektől inspirált zenék, amelyek szintén szellemi hatása van, és ezek azok a zenék, amelyek báványképző zenék. Ugye az angol azt mondja, idol. Ezek a zenék azok, amelyeket, akik játszanak és kapnak ilyen szövetség folytán ilyen különleges képességet, báványozni szokták őket. Extatikus rohamok törnek az emberekre. Gondoljatok a Beatlesre. Beatles volt az első zenekar egyébként, aki, hogyha ha látsz ilyen Beatles filmeket, vagy koncerteket, egyszerűen a férfiakat néz meg, így néznek a nőkre. Hogy mi lesz, mi történt velük? Elmegy a barátnőjével a fickó a koncertre, és ezek ordítozza magukba, kikkel visítoznak, örjöngenek. Vagy ha foglalkozz egy kicsit Jimi Hendrix-szel, nem tudom, talán hallottál Jimi Hendrix-ről, a világ legjobb gitárosa volt. Ő volt, aki fogával is tudott játszani. És nem tudom, tudod-e, hogy akik őt szponzorálták, nem engedték kiszállni a bizniszből. Tehát ő nem akar drogos lenni. Ő már nem akart ezt a drogos életet élni. Ő már megundorodott ettől az élettől, elmennek a smasszerek a házához, egyik lövöldözni kezd egy fára, másik kettő bemegy és meggyőző, hogy menjen vissza, és Jimi Hendrix fiatal meghal a drog túladagolásba. Ugyanis a báványjal, és a bávány, amikor a báványt kezdenek imádni az emberek, elkezdik követni az életmódját. És sok drogot lehet eladni. A sok bávány imádó, démonikus befolyás alá került fiatal elkezdi követni a báványának az életmódját, és ez a fekete mafiának nagyon jól jött, mert sok drogot tudtak eladni. Ezek, amik már démoni erők mozgatják, és producerek, zenekarok is a történelem folyamán nagyon is tudták, hogy ezt hogy kell használni, és megkötötték a maguk szövetségét a démoni szellemekkel, az ördöggel, a siker érdekében. Ezt siker pedig látjátok, nagyon idézőjelbe kell tenni, mert a sikernek az ára az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz. Tehát az ördöggel nem jó üzletelni. És ahogy mondtam, a harmadik része ennek a zenének, amit lehet látni, ez pedig a Szent Szellem által ihletett zene. Ilyen volt Dávid királynak a zenéje az Ószövetségben, és mindenképpen jellemzően a profétai megnyilvánulás, és ilyen a mai új szövetség korban is. Azok, akik valóban szellemi, nem lelki zenét tudnak, nem csak jól énekelnek, vagy jól játszanak a hangszeren, hanem mikor játszanak, akkor Isten szelleme elkezd tudni dolgozni. Mint egyébként most érzékelheted a dicsőítés alatt. Nem tudom, érzékeltétek-e. Lehetett érzékelni, hogy ez nem csak zene. Egyszerűen megemeli a szellemedet, a szívedet. Imára buzdít. Az Úr felé megtérésre hív. Ó, Isten jelenléti. Azt mondod, nem számít semmi. Csak az Úr. Így van. Ez az, az igazi dicsőítés, ami szellemtől inspirált. Ugye az Isten szellemétől inspirált zene, tehát egyrészt van a Szent Szellemtől ajándék benne, és megértik a szellem ajándékával bírók, akik ilyen profétai ihletet kapnak, játszanak hangszeren, ugye lantost hívott, tehát a mai értelemben lefordítva ez egy gitáros, és akkor valószínűleg ez a gitáros Isten énekeit énekelte, az Úr énekeit énekelte, mindenképp Dávid is, meg játszott a hangszeren, ugye tudjuk, hogy Dávidnak vannak éneke is, nagy valószínűséggel énekelt sok Zsoltát, és ugye írt, ezek meg is maradt, több dala éneke Dávid királynak. És egyszerűen azt lehet látni, hogy Elizeus nagyon jól tudta, hogy működnek a szellemi dolgok. Tehát ahhoz, hogy Isten szellemétől kijelentést vegyen, be kell lépni Isten jelenlétébe. Nem lehet közönségesen. És ezért hívja a lantost, aki egy megajándékozott proféta ajándékkal lévő ember volt, és ő tudatában volt ennek, és ez az ajándéka a szolgált. Aki ezt az ajándékot bírja, és tudatában van, az a hétköznapi életét, és azért igyekszik Isten közelébe élni, hogy még erőteljesebbé legyen a szolgálata. Tehát Isten jobban tudja használni, jobban tudja működni rajta keresztül. Elizeustól tehát ezt is megtanulhatjuk. Elizeus átadja a prófétai üzenetet, amit Istentől vett, és a prófétai üzenet tűpontosan beteljesedik. Tehát pontosan az történt, amit Elizeus megprófétált. No, mi történik ezek után Elizeussal? Gondoljatok bele, három király. Három király megy Elizeushoz, aki kérik a segítségét. Isten megmondja a üzenetet, és beteljesedik minden. Hát ő elindult a biznisz. Hát felszálló ágban vagyunk. Hát ezt meg lehet lovagolni. Mi azt látjuk, hogy Elizeus valamelyik palotában kapott egy kitüntetést. Vagy zörgetett valamelyik királynak, hogy figyeljetek, nem lenne egy zsíros állás. Egy jól fizető üzlet. Vagy esetleg nem én szállíthatnám-e nektek a legújabb CD-ket, vagy hanglemezeket, nem bír, és akkor csinálnánk egy nagy keresztény üzletet, vagy zsidó üzletet. Mi a keresztényt, akkor még nem lehetett volna. Valamelyik király slepjében látjuk, hogy ott teper és az Istentől kapott áldást megpróbálja emberi haszonra fordítani? Nem. Messze nem. Ez az ember messze nem ilyen volt. Messze nem az ember a dicsőségét kereste, és nem a dicsfény kereste. És az öt következő történet megmutatja, hogy milyen ember volt. És ebből az egyik történet a mai igénk, amivel egy picit részletesebben foglalkozunk, az időkeretet jól használva. Nézzétek az öt történetet. Az első történet a királykönyv 4. részében, ez az özvegyasszony története az olajjal. Erre vissza fogunk térni. Szóval a másik történet egy sunémi asszonynak a története. Ez egy tiszta szívű asszony volt. És azt lehet tudni róla, hogy ezek a proféták utaztak, szolgáltak az emberek felé, voltak kiemelt helyek is Izraelben, és azt mondja a sunémi asszony a férjének, hogy építsünk már egy kis szobát a felső részben a házunkban, mert azt mondja, amikor Isten ember erre jár, hogy vendégül tudjuk látni. És valóban úgy is volt, hogy olyan vendégszerető szívű emberek voltak, hogy ezt Elizeus el is fogadta tőlük. És rendszeresen náluk szállt meg, amikor arra járt. Ilyen szívük volt. Így tisztelték Isten szolgáit. És akkor mit tettek, érted? Mondja Géházi, hogy nyeres volt? Azt mondja, hát Elizeus, nincs gyereke. Mit tetsz érted? Hát... akkor imádkozik Elizeus, Isten megadja, születik egy fia ennek a családnak. Isten megajándékozza időskoruk ellenére egy gyermekkel. A harmadik történet is ehhez kapcsolódik. A gyermek ételt visz a mezőn lévő apjának, fájlalja a fejét, hazaviszik, és az anyja ölében meghal. Ez a kis tinédzser gyerek. Az asszony szalad, megy Elizeushoz, Elizeus elmegy, feltámasztja a gyereket, nagyon röviden a történetet imádkozik, és Isten megkönnyül rajta, visszatér a lélek a gyermekbe. És visszaadja ezt a tinédzser fiút a szüleinek. Aztán a negyedik történet, ami ezután következik, éhínség van a környéken, és a proféta tanítványok is éheznek, mert az Isten népe az részese a társadalmi kívásoknak, Isten nem vesz ki bennünket ebből a világból, tudtátok? Amikor háború volt, a hívők ugyanúgy szenvedtek. Csak a hívőknek volt menedékük. Emlékszem, a nagyapám testvére, aki hívő emberként jött haza a seregből, pedig nem úgy ment el, azt mondta Istennek, Istenem, ha hazaviszel élve, én téged szolgálok. És emlékszem, hogy nekem bizonyságot tett, hogy hogy ismerte meg Jézus Krisztus, mint megvádolját. Mint urát. A nehéz helyzetben valami tök félét szednek a mezőn, földalabolják, és készítenek egy főzeléket. Azon, amikor megkóstolják, azt mondja az egyik, hogy méreg van, halál van a fazékban. Ilés, Isten lelkétől indítatva, tesz valamit a főzelékkel, és meggyógyul a főzelék, lesz táplálék az éhezőknek. Főzeléket szerető keményben. Aztán van egy ember az éhínség idején visz 20 árpa cipót, de 100-an vannak. 100 proféta tanítvány van. És akkor nem akkor volt az első kenyérszaporítás, mikor Jézus ezt megtette Elizeusnál. Ezzel is megállotta 20 árpa kenyeret, 100 ember jól lakott, és még maradt is. Tehát lehet látni, hogy itt van Elizeus, nem a királyok között van, hanem ez egyszerű, szükségben lévő életek mellett, hogy kapcsolódjunk az előző heti üzenethez. Nyomát sem látjuk Elizeusnál az ember hiúság térnyerésének. Nem mondom, hogy nem kísérthette, mert ember volt ő is. De nem engedte, hogy ez uralkodjon el a szívében. A hiúság. Ő nem akart a dicsfényben fürödni, vagy a királyok kegyeit keresni. Elizeust ismét a szolgált mezején, és nem a palotában találjuk. Mint aki Isten emberekért, az egyszerű emberekért való szeretetét vitte közel hozzájuk, a szükségben vergődőkhöz, az Isten felé fordulókhoz, és közöttük emeli magasra az Isten kegyelmét, irgalmát és szeretetét. Így volt? Elizeus az Isten kereső, Isten után vágyakozó emberek közé megy, és közöttük emeli magasra az Isten szabadító, irgalommal és szeretettel teljes kegyelmét. Ezt teszi Elizeus. Ez egy igazi profétai szolgálat. No, menjünk közelebb akkor a történetünkhöz, a olajas történethez. Nézzétek, biztos ismeritek azt a kifejezést, hogy elszorul a szíve valakinek, vagy összeszorul a szíve. Ismerős, nem? Mikor szoktuk ezt mondani? Mondja hangosan nyújt. Megérint valami, aztán bánkódik valamiért az ember, aztán meghatódik az ember valamitől. vagy lát egy nagyon rossz helyzetet, szorult helyzetet valakinek az életében, nagyon nyomorúságot, és azt mondja, elszorul a szíve, hogy megijed valamitől, ugye elszorul a szív. Na most az elszorult szívnek, tudjátok, az a jellemzője, hogy csökkenti a szív befogadó képességét. Az ilyen helyzetben be tudjuk határolni azt, hogy a szívünkben milyen mértékben vagyunk képesek befogadni Isten igéjét, amikor az ember szíve elszorul. Nagyon jó a kép egyébként, amit megfigyeltek a nép fiai. Amikor az ember szíve elszorul a kinyilatkoztatásból, Istennek a beszédéből, az embereken keresztül jövő igéből, bátorításból, nagyon kicsit tud befogadni. Mert nincs hely. Annyira el van szorulva a szíve az élet körülményei miatt, hogy ezt nem tudja befogadni. Nem tud eljutni hozzá az ige. Az összeszorult szív hitkapacitása is jelentősen csökken. Mert csekély mértékben tudja befogadni a hitet ébresztő és a hitet tápláló isteni szót. Ige hirdetést, vagy olvasott igét. Mit tanulhatunk ettől a szívszorító helyzetbe került asszonytól? Akinek elhunyt férje, aki korábban ugye Illés, és talán Elizeus munkatársa volt, lehet Illés tanítványa is volt, Elizeusnak meg lehet munkatársa volt a profétai szolgában, meghalt, és Elizeus nyilván ismerte is ezt a családot, meg az asszonyt is, és nem kizárt, hogy a férje halálát az okozta, amikor Rahab és Jezebel elüldözte a profétákat. És lehet, hogy ez az ember akkor halt meg, nem kizárt, ez nincs leírva, de nagyon közel van a két esemény egymáshoz, tehát nem kizárt, hogy a halálát az üldözésben lelte ez a férfi. És így vesztette el a család a kenyér kereső ember. Látjátok, a profétáknak volt családja. Két gyereke van, felesége. Tehát nem zárta ki egymást a kettő. Az Ószövetségben sem. A negyedik rész első versében olvastuk, hogy egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz, szolgálat az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgált félte az urat, most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet és rabszolgájává tegye. Ez azt, hogy kiállt Elizeushoz. Ugye jó kép ez a kétségbeesés, a kétségbeesett lélekből fölszakadt kiáltás ez, ami ezekben a szavakban jelenik meg. Ugye nem elég, hogy a férje, a család fenntartó meghal, anyagi csődbe is kerülnek, és jön a hitelező, aki el akar vinni a kor szokása szerint a hitel fejébe, tartás fejébe a két gyereket rabszolgának. Tehát gondoljatok bele, itt a gyász, az özvegység, az árvaság, és még jön a rabszolgaság rá. Még a gyászt, az özvegységet, az árvaságot elviselte az asszony. Ez még hordozta Isten előtt. De azt mondta, ez már sok. Ezt már nem bírom. Ezt már nem bírom elhordozni. Nyilvánvaló, hogy nem a mértéktelen költekezés okozta az anyagi csődöt náluk, hisz istenféle emberek voltak. Ha a mértéktelenség lett volna a bűne, akkor Elizeus, mint ahogy a Izrael királyával megtette volna, megmondta volna, hogy figyelj csak, nem kell annyi ruhát rendelni, vagy annyi, nem tudom, mire költene a lovét, hanem kicsit össze kéne húzni a nadrágszíjat, és akkor lenne mindenre. Tehát higgyétek el, akkor Elizeus biztos ezt mondja. De látszott, hogy ez nem erről szólt. Elfogyott minden tartalékuk. És hitet kellett fölni, akkor egy asszonynak teljesen más volt a helyzete, a férfiak tartották el a családra, egy nő nem is nagyon tudott dolgozni így. Ráadásul ott voltak a gyerekek. Éhes száj. Sokféle ötletünk lehet arra nézve, hogy hogyan folytatódhat egy ilyen beszélgetés. Gondoljunk bele mi is egy ilyen helyzetbe, hasonló helyzetbe jön hozzánk valaki. Vagy mi megyünk valakihez. Hasonló helyzetben hogyan reagálnánk? Hogyan reagálnál, ha egy ilyen helyzetben jönne valaki hozzád? Egy ilyen kemény, súlyos életterhe jönne. Vagy te lennél a magad életterhében azzal, hogy mennél valakihez. Te hogyan reagálnál? Játssz ezzel a gondolattal, kérlek. És azt tudom neked mondani, hogy a válasz, ahány a teremben vagyunk, más és más. Tudjátok miért? Mert teljesen más lehetőségeink vannak. Vannak a teremben olyanok, akik simán benyúlnak a zsebébe, és kifizetik az adósságot. Nem kellett volna, mert azt mondta, figyelj, nálam van az testvérem. Mert Isten szólt hozzám már, mire jöttél, mert közel van hozzám az Úr. És én már álomban, vagy kijelentésben tudtam, hogy te ide fogsz jönni. és kifizetem az adósságodat. Áldjon meg téged az Úr. És még valami munkát is tudok neked keresni. Valaki azt tudná mondani, figyelj, 2 kiló lisztem van. Egyiket adom neked. Valaki ezt tudná tenni. Nagyon komoly áthallással egyébként az előző heti üzenettel kapcsolatban. Tehát ahányan vagyunk, annyi félék. És annyi lehetőséggel rendelkezünk egy ilyen szituációban cselekedni. Nem az a kérdés, hogy mindent meg tudsz-e oldani, hanem hogy neked milyen lehetőséged van, amit meg tudsz tenni. Elizeusnak a lehetősége az volt, mivel egy utazó proféta volt, vagyon nem halmozott fel, mindig ott aludt, ahol itt a helyet adtak neki, én nem tudott még egy kiló lisztet se adni. Ezért azt mondta, hát akkor én megbeszélem ezt a kérdést azzal, akinek a szolgáltában állok. De ugye, nagyon szánalmas dolog egy ilyen szituációban azt mondani, hogy imádkozom érted. Holott van 2 kiló lisztem, és 1 kilóval tudnék segíteni. Értitek? Akkor ne imádkozz. Vagy imádkozhatsz is. De ne pótoljuk azt, amit megtehetünk a másikért, az imádkozással, szenteskedő módon. Érdekes, Elizeus nem mondta, gyere ide, imádkozzunk testvérnő. Nem ezt mondta neki, hanem sokkal többet. Sokkal többet. És sokkal többet adott neki, mint az olaj. Az asszonynak egyébként. Mert az asszonynak nem csak ez gyógyította meg a szívében, hanem azt a fájdalmat és szívszorító hitetlenség, hit küzdelmet is. Olaj is adott neki egy megoldást. Az asszony tehát a legjobb utat választja, elmegy Isten emberéhez. Ami hite volt, az belefektette ebbe a helyzetbe, és hisz abban, hogy Isten kegyelme kisegíti, és megtapasztalta Isten igének igazságát. Mert ugye ez az asszony nem azért ment Elizeushoz, mert Elizeus valami különleges ember volt, hanem azért ment Elizeushoz, mert Elizeus képviselte Istent abban a korban. Nem volt neki áradva a Szentlélek. Tehát ő Istenhez megy. Isten emberéhez megy, így Istenhez megy. Nézzétek a Jeremiás 33:3-at. Kiálts hozzám, és válaszolok. Mit mondott a Biblia? Kiáltott Elizeushoz. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amikről még nem tudsz. Tehát amit még el sem tudsz képzelni. Nem is tudod kitalálni, hogy fogom megoldani ezt a helyzetet. Tedd a szívedre a kezedet. Amikor megborulnak a dolgok az életedben. Nekem most nem régen volt egy ilyen. Akkor, hogy kiszámítaló dolgok az életedben felbojdulnak. Amik úgy gondolod, hogy ez már úgy fog működni. Postánál fog meg nyugdíj dolgozni, és akkor ez lesz. És akkor ott van egy helyzet, hogy nem úgy lett. Na, ezek azok a szituációk, amikor megborul az emberben a bizalom, a hit. Összeomlanak a dolgok. Na, ezek a szituációk azok, amikor nincs más választás, hogy kijelentésre van szükséged. A kijelentés szólhat úgy a Szentlélek által, megmondtam neked, hogy mi lesz veled. Ez nem változott. Ne felejtsd el, hogy azt mondja a Szent Szellem, hogy most változás fog jönni, és az idejében meg fogom mondani, légy türelemmel, hogy azt mondja a Szent Szellem, ez fog történni, bízz bennem, végig foglak ezen vinni. Értitek? Ennek az asszonynak megborult valami. Kibírta az özvegységet, még azt is elviselt, hogy egyedül kell eltartani, vagy gondot viselni a családjáról, de azt, hogy már a gyerekeit elvigyék, az megborította a hitét. De tudta, hova kell menni. Kiálts hozzám, és mondjátok ki, válaszolok, ez Istennek az ígérete. Ez Istennek az ígérete. És az asszony tudta, hogy Isten fog válaszolni. Abban az időben még profétálta válaszolt. A mai időben a Szent Szellem is az ig által, a megelmélet ig által válaszol. Új szövetségben vagyunk. Mindannyian mehetünk az Úr Jézushoz. És Jézus Krisztus által az Atyához, közvetlenül. Akkor ez még nem lehetett. Kiálts hozzám és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amiről még nem tudsz. Tanulj meg ezt az igét. Tanulj meg ezt az igét, ez egy nagyon fontos szellemi igazság. Látod, hogy az asszony, ez nem műkedverő volt. Ez tényleg ismerte az Urat, ismerte az igét, ismerte a szellemi dolgokat, és amikor bajba volt, akkor tudta, hogy nincs más megoldás. Az igében kell járnom. A következő lépcső a szív határainak a kitágítása volt. Ezt is megteszi Isten ezzel az asszonnyal, ebben a beszélgetésben. Elizeus elviszi a figyelmét a nincsről, arra, ami van. Elgondolkodtam ezzel, hogy ez ilyen nagyon közhelyes, nem? Hogyha van, mi van a házadban? Hát van egy korsolajom. Hát olyan közhelyes. De, kedvesem, higgyétek el, hogy nem az. Ilyen szituációkban tedd a szíved a kezedet. Simán elfelejtjük, amink van. Tehát egyszerűen kikerül a fókuszból. És nagyon nehéz azt mondani, hát uram, hát végig is élek, meg van kegyelem, meg van mit felvennem, hát ma még tudtam mit tenni, de holnap már nem tudok mit tenni. Szóval azért ezekben a szituációkban én értem, hogy megvannak a közhelyeink. De tegyük a szívünkre a kezünket, amit megborulnak a dolgok. Lehet, nagyon régen voltunk már ilyen helyzetben az életünkben, de még lehetünk. Vagy mások lehetnek, akik felé nekünk Isten irgalmat akar tölteni a szívünkbe. Megértsük őket. Szóval nem egyáltalán nem kézenfekvő az, hogy hát pipa, pipa, persze, hát rávilágít arra, hogy mit van, ez nem volt olyan kézenfekvő, hogy erre reagál a szívenek az asszonynak. De reagált. Reagált a szíve. És ugye mondja, mit tehetek érted? Ilyen érdekes kérdés. Mondd meg nekem, mi van a házában, az asszony azt mondja, csak egy korsolaj. Milyen jellemző ránk? Ez a válasz. Rád is az. Meg rád, talán biztos. De még talán rád is. Nincs egyebünk. Csak két halunk, meg ez a kis kenyerünk. Ezt mondják a tanítványok, amikor a fiatal kis gyerek oda viszi, két halat, meg az öt két cipót. Nem ezt mondják János evangéliumban. Talán, szerintem ott van az ige is, János 6:9. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyér és két hal. Na de mi ez ennyinek? Hát csak egy korsolla? Hát mit akarsz ezzel? Nem ez jön belőlük? Hát ki vagyok én? Annyira kicsi, hát semmi. Hát, nagyon jellemző az emberi szívre. Ez mi ez ennyinek? Törékenyek vagyunk, és... Néha-néha beletévedünk a csüggedés mocsarába. Jártam már ott? A csüggedés mocsara. Akárhogy küzdesz, akárhogy kapálózol, azt érzed, húz lefele. John Bunyan, ahogy a híres baptista prédikátor, ugye többször volt börtönben a hite miatt, ezért meg tudta írni a könyveit, többek között a Zarándok útját, mert a börtönben volt ideje. Ha nem zárják börtönbe, mindig prédikál. Egyébként azt is írják róla, ugye, hogy egy üsfoltozó személynek volt, az apja üsfoltozó volt, tehát aki megjavította ezeket a nagy üstöket, és lehet, hogy cigány származása is volt. Ez is mondják, Angliába élt. És megírta az Zarándok útja című könyvet, és annak az egyik epizódja, egy fejezet, a negyedik fejezet a csüggedés mocsaráról szól. Engedjétek meg, hogy felolvassam, picit régies nyelvezettel, de nagyon jellemző, amit ír. Beszédüket végezve láttam álomban, hogy egy iszapos mocsárhoz érkeznek, mely szintén a síkság közepette vala. És miután nem vigyáztak, ugye letértek az útról, hirtelen mind a ketten beleestek. Ugye a hűtlen, a lelkesedő, meg a keresztény. A mocsár neve csüggedés volt. Egy darabig csak evickéltek benne, és a keresztény már kezdett a hátán lévő teher miatt az iszapba süllyedni. Szólt a hajló, az elhajló, vagy az elhagyó. Nos, hát hol van a keresztény szomszéd? Valóban magam sem tudom, válaszolta a keresztény. Erre a hajló harragra gyújt, és bosszúsan mondá társának. Ez a ma boldogság, melyet nekem ígértél? Hát már a kezdete is ilyen gonosz? Mit várhatunk még attól, ami ez és utazásunk vége között van? Csak életemet menthessem meg. Miattam bírhatod magad a ma dicső országot? Tehát, hogy eléred a mennyországot egyedül. És a szavakkal minden erejét egy-két ízben összeszedvén kiszabadult a mocsárból és az iszapból azon az oldalán, amely a házhoz közelebb feküdt. Gyorsan elsietett, és a keresztény nem látta többé. A keresztény magára hagyatott, és ide-oda evickért a csüggedés mocsarában, de mindig a mocsár azon oldala felé igyekezett, amely a házától távol a szoros kaphoz legközelebb feküdt. Ez sikerült ugyan neki, de mégsem bírt belőle kijönni a hátára nehezedő teher miatt. Egy ember láték álomban, látom álomban, hogy hozzájön ez a keresztényhez, kinek neve bátorító vagy segítő. Ezt kérdezte tőle. Mit csinálsz itt? Uram, szólt a keresztény. Egy evangélista nevű ember mondta, hogy ezen az úton menjek, és azon a szoros kapu felé utasított, hogy a következendő haragot elkerülhessem, és amint arra mentem, beleestem ide, ebbe a mocsárba. A segítő így szólt hozzá. De hát miért nem ügyeltél a lábnyomokra? És ehhez hozza bunyan, kérjetek és aratik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához is, csak is én általam, vagy Ézsaiásból. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak, nem jár azon a tisztáltalan, csak az Úr népe járhat rajta. Boldogok, vagy a bolondok sem tévednek el rajta. Keresztény így felelt. A félelem annyira szorongatott, elszólt a szívem, hogy legközelebbi útnak vágtam, és így estem ide vele a mocsárba. Segítő. Add ide a kezedet. Oda nyújtotta, mire kihúzta, és felállította a kősziklára az ő lábát. És biztatta. Folytasd az utadat tovább. Ekkor magam hozzámennék ahhoz, ki őt kihúzta, s mondám, Uram, miért nem tétetik járhatóvá azon az úton, amely romlás városától a szoros kapu felé vezet, hogy szegény utasok biztonságosan juthassanak oda? Ő így felelt nekem. Ezen iszapos mocsárt nem lehet soha járhatóvá tenni. Azon posvány ez, melybe mindennek mocska és tisztátalansága, mint mely a bűnről való meggyőződéssel mindig együtt jár, ömlik, és éppen ezért nevezik csüggedés mocsarának. Mert mihelyst a vétkes az ő elveszett állapotának tudatára ébred, lelkében bizonyos félelem, kéte és kínos aggály támad, melyek mind együttesen itt rakódnak le, és éppen ez az oka e hely rosszasságának. A királynak nem tetszik, hogy ezen hely ilyen veszélyes maradjon. Munkatársai, a királyi mérnökök vezetése alatt már több évszázad óta fáradoznak, hogy a darab földet, ha csak lehetséges, járhatóvá tegyék. Sőt, tudom, hogy itt legalább 20 000, sőt millió szekér üdvhozó prédikáció elnyeletett, melyeket minden évszakokban a királyság minden részéből hoztak ide. És hozzávetők állítják, hogy ezek voltak a legjobb módszerek e hely jó földé változtatására. Ha tehát lehetett volna, itt már lenne út. De mindazok dacára, amiket tettek, ez még mindig a csüggedés mocsara. Jól lehet a törvényhozó vezetése alatt mocsáron keresztül jó és biztonságos ösvényt rakott. De ezért olykor, midőn a mocsár megdagad, megduzzad, ami rendesen időváltozáskor szokott történni, könnyen el lehet téveszteni a csapást. És ha észreveszik, és az emberek, hogy ugye mellé mentek az ösvénynek, könnyen elmerülhetnek az iszabba, és az bemocskolja őket. De mint az ember a szoros kapig hatolt, a föld ott már jó. Láttam most álmomban, hogy a hajló, a hitehagyó hazaérkezett. Szomszédjai csak hamar meglátogatták. Némelyek visszatéréséért eszes embernek mondták. Mások esztelennek, hogy a keresztényel együtt ott veszélybe rohant, mások kigunyolták gyávaságát, mondván valóban, ha már egyszer, miként te is, belefogtunk volna, nem lettünk volna olyan gyávák, hogy utunkat csekély akarályok miatt abba adjuk. Ott ült azután a hajló, a hitehagyott, fejlecsüggesztve közöttük, de végtére összeszedte magát, és akkor mindnyájan felhagytak további ingellésével, és háta mögött kezdtek szegény kereszténynek nevetni. Ennyit a hajlóról. Szóval nem tudom, mennyire tudtátok követni, remélem sikerült, hogy mennyire igaz, a csüggedés mocsarába minden vasárnap hordjuk a bátorítást. Így van? Minden vasárnap hordjuk a bátorítást. Hát nem mégis elcsüggedünk már hétfőn? Lehet kedden. Vagy szerdán. Tényleg néha megduzzad ez a mocsár. És azt mondja az ige, hogy amikor vétkezünk, akkor meg még mélyebbre tud húzni bennünket a szívünk. Hadd emlékeztessel titeket Isten csodájára. Ugye Covid idején itt volt a Duna TV. Emlékeztek rá? Nagyjából egy 50 fős csapat volt, azzal a néhány testvér, akik eljöhettek akkor, ugye a Covid idején távolságtartás, max meg minden volt, és nem tudtunk együtt, olyan nagy létszámmal együtt lenni. És akkor rendeltünk pizzát, hogy megvendégeljük a DTV-seket. Valaki csinált 2 tálca süteményt. Ettek a tévések, az legalább 20-an voltak, vagy 25-en, meg mi is voltunk 20-25-en. Jól lakott mindenki. Nézem a konyhába, hogy mi ez a rengeteg érintetlen pizza. Meg egy érintetlen tálca sütemény, úgyhogy merték a süteményt, mert ilyen profiteró volt, rakták, és nem fogyott el. Majd akik ott maradtunk, még ezzel mindenki edett. Még süteményből is maradt. Aztán még akkor se fogyott el. Majd azt mondtuk, hogy a maradékot csomagoljuk oda, így még haza is vittek az emberek. Megáldottuk az ételt. És teljesen nyilvánvalóan megsokasította az Úr. Ez itt történt a mi gyülekezetünkben. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy 50 ember annyi kis pizzát, meg 200-as üteményt nem lehet, hogy 2-szer egyen belőle. Meg még csomagolni is lehessen. Hát ez lehetetlen, emberileg lehetetlen. Istennek lehetséges. Tehát ne gondold azt, hogy Isten a csodatévő hatalmával megmaradt az Ószövetségben. Isten ugyanaz az Isten. Tegnap, ma is mindörökké. Ugyanaz. Itt a szemünk látára történt. Ámultunk. Kérdeztem, hogy nem ettek? Evett itt mindenki. Van, aki 2-szer is. Hát nem, de hogy lehetséges, hogy ez nem fogyott el? Senki nem tudta. Aztán azt mondjuk, hogy elfogyott a sütemény, majd előveszik, hát ez még hozzá se nyúltak. Hát na, mindenki evett. Hát mindenki evett, hát ebben van vagy 20 darab. Hát hogy lehetséges? De aggódtunk, hogy túl sokan jöttek. Nem gondoltuk, hogy a tévések ekkora stábbal kivonulnak, gondoltuk, hogy lesznek vagy 4-5-en. De hát ezek aztán aggregátorostól kezdve még a debreceni tévét is hoztak kamerát, amit csak össze, és olyan nagy ágyukkal jöttek felvenni a műsort, hogy ámultunk. Akik ott voltatok, emlékeztek rá. Ezért, Uram, hát de ciki lesz. Áld meg az ételt, Jézus nevében, amen. Hát, megáldotta, halleluja. Következő lépés a szív határainak kitágítása útján, hogy a figyelmét arra, amilyen van, abba az irányba terelte, amit Isten meg tud tenni. Ezt mondta neki, menj kér kölcsön edényeket, kim minden szomszédottól üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiad mögött az ajtót, töltsd ezekbe az edényekbe, ugye az olajat, amelyek megtehet, tedd félre. Isten profétai szava kijött a profétán keresztül, nagyon különleges volt egyébként a dicsőítés is, meg amit Árpi mondott a bevezetésben a magról. Ide van leírva, hogy ez a profétai kijelentés a profétától a hit magját hordozta, amelyet befogad az asszony a szívébe, meggyökerezik a szívébe, és gyümölcsöt terem. Elkezdi cselekedni az Isten akaratát, nem csak hallja. A hit jó magjáról Jeremiás síralmaiban olvashatunk, figyeljetek. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Voltál már így? Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre. Mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr. Azért nincs még végünk. Nem fogyott el irgalma. Ez az esküvői meghívó igénk volt. Nem egy szokványos esküvői ige volt, de mi nagyon ezt éltük meg. Nem ez volt? Melyik volt? Jaj! Az is Jeremiás irgalmai. A messzeségben is megjelent az Úr, önök szeretete, szerettelek, ezért mondtak magam a szükségesre. Köszönöm szépen, még jó, hogy van felesége az embernek. Nem beszél annyi butaságot. És azt mondja az írás, minden reggel megújul a te irgalmad, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban. Ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőköz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. És a hit gyümölcse Isten tapasztalatokhoz vezet bennünket. Ez a következő gondolat, a 2 Korintusi 4:5-ben így olvassuk. Az asszony elment és bezárta maga, és fiai mögött az ajtót, azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Ugye bejött a hit szava, a hit igéje bejött a szellemébe, a szívébe, szólt hozzá Isten, és gyökeret vert a szívében, és az megteremte benne a hit engedelmességét. A hitből fakadó engedelmességet. Nem okoskodott, hogy minek kérek én üres edényt. Hát az nekem is van. Hanem megtette, amit Isten mondott. Pedig semmi racionális magyarázat erre nem volt. A befogadott hitből jön a hit cselekedete. Kinő a hit cselekedet. És a engedelmesség útján járva pedig megtapasztaljuk Isten csodáját, amit említettem is itt, ami közöttünk történt, és ez pedig elvezet engem, hogy mélyebben megismerem a hűséges, szerető és jó Istent. De a hitünknek vannak határai. Tudtátok? Ebben sem vagyunk egyformák. Nem ugyanott vannak a hit határaink. El tudjátok ezt fogadni? Nem ugyanannyit tudunk befogadni. Hit határok, van akinél szélesebb, van akinél keskenyebb, és ez nem is statikus, tehát változik is. Azt mondja, nézd meg az írást, hogy azt olvassuk itt, amikor megteltek az edények a 6. versben, azt mondta az egyik fiának, tégy elém még edényt, még egy edényt. De az így felelt, nincs több edény, és nem fogy tovább az olaj. Tehát látjátok, hogy volt egy határ ennek az asszony hitének, hogy mennyi edény kért. Ugyan, az akkor ez már most több, mint amit hinni tudok. És ez a hit, amivel ő rendelkezett, ez a hit határ, ez limitálta és meghatározta Isten munkáját az életében. Na de ez nem azért mondom, hogy most ostorozd magad, hanem értsd meg, hogy egyszerűen az Isten munkájából nem tudsz többet befogadni, mint amennyi hit határa rendelkezel, ezért akarja Isten a hit határaidat kiszélesíteni. Ezek által a hit igék befogadása és a hitből való megcselekvés által. Mivel megtapasztalod Istent, ezért a hit határa, a hitbizalom bővülni fog benned. Jobban rábírod bízni Isten az életedet. Ezen a területen, azon a területen, amazon a területen. Mert hadd mondjam nektek, hogy lehetséges, hogy Istenre tudtad bízni az életedet. A munkahelyed tekintetében, a szolgálatod tekintetében, de lehet a személyes életed tekintetében nem. Nekem egy nagyon komoly hitkrízis volt az életemben, amikor én kerültem szükségbe, és úgy gondoltam, Isten, nem fáraszthatom az én saját anyagi nyomorommal. Nem imádkoztam érte. Isten azonban addig szorított, amíg meg nem született bennem, hogy ne szégyelősködjek, mert ő atyám. És nem csak akkor látok csodát, amikor evangelizálok, hanem akkor is csodát láthatok, amikor én vagyok szükségben. És én atyámnak gondja van az én kis életemre. Tegyetek elé, amit akartok. Néha ezt nehéz elfogadni. Nehéz elfogadni, ha mindent hiszünk, Jézus meghalt, szeret, baba, mégis néha limitált a hitünk azzal kapcsolatban, hogy Isten mennyire szeret engem. Hogy Isten meddig képes elmenni, én értem. Gondold végig, milyen érzések van benne. Nekem ez a küzdelem. Miért adtannak érezzük magunkat? És jogosan, sokszor legalábbis, nem mindig, de sokszor. És sok minden mondhatnánk, neveltetésünk, minden beadódik ebbe, ami kerítés, határokat szab. De azt mondom neked az asszony, bárhogy is van, lehet, hogy azt mondja, hogy nem volt több bolla, és még lehetett volna még kettő, még egy kis biznisz. Ennyi volt a hite. És hadd mondjam neked, egy szót sem szól Isten arról, hogy na, csak ennyi hited volt. Hát kérhetném volna még edényt. Hát ennek az asszonynak ez az edényszám, ez már egy növekedés volt. Már a hit határainak a kiteljesedése volt. kiszélesedett a hit határa, amit hitbizalomként el tudott képzelni Istenről a maga életére nézve. És nyilván így a családja életére nézve. Nem tudunk jobban bízni Istenben, mint amennyi, amilyen mértékű a hitbizalomra eljutottunk a vele való közösségünkben. És ahányan itt vagyunk, annyi félék vagyunk. Nézzétek a római levélben az igét. Róma 12:3-ban. Figyeljetek! A nekem maradott kegyelem által mondom, tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amilyen gondolnia kell. Persze kevesebbnek se jelzem. Hanem arra igyekezzék, és mennyire fontos, látod? Ha arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék, olvassuk együtt, az Istentől kapott hit mértéke szerint. Látjátok? Tehát van ebben különbség. Viszont jó hírem van, ebben a hitben lehet növekedni. És a Filippi levélben pontosan erről beszél a Biblia. Ez nem a, itt nem a hit ajándékáról beszélünk, hanem a hitbizalomról. Az Istenbe vetett hitbizalomról, amely mindannyiunkra érvényes. És ez nem egy, itt nem az üdvözítő hitről beszélünk, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát Isten megváltott engem Jézusban, és örök életem van. Hanem itt a mindennapi életben ennek a készpénzeváltásáról beszélünk, ami a legnagyobb kihívásunk. Mert ennek az asszonynak hétköznapi élethelyzete volt a problémája. És nem mondta neki ezzel, hogy menjen az Isten tiszteletre. Mert hogy hallottuk, az Isten tisztelet határok nélkül. Ahol az Úr van, ott a tisztelet. És attól lesz Isten tisztelet egy hely is, ha összejönnek azok, akik tisztelik az Urat. És azért van Isten tisztelet ma itt, nem azért, mert ki van írva bármi az, a cégtáblára, hanem azért, mert azért jöttünk, hogy tiszteljük az Urat. És mivel összetartozunk, ezért tudjuk, hánykor jövünk ide. Mert fontos nekünk először is az Úr Jézus, és benne a testvérek. És a kettő elválaszthatatlan egymástól. És nézzétek a Filippi gyülekezetnek, milyen jó volt, ott voltak, akik felolvasták. Ha nem voltak ott a Filippi gyülekezetben, nem hallották ezt a levelet, mikor felolvasták. De itt vagytok. Nézzétek, és betegeinek pedig gyógyulást kívánunk a Jézus hatalmas nevében. Amen. Magamnak is. Amen. Tényleg. Komolyan gondolom. Na most ez béna volt. Tehát akkor Filippi 1:21. Nézzük. Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát, missziót jelenti számomra, akkor, hogy melyiket választam, mondja Pál, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél. De miattatok, látjátok a kettőt? A kettőt, az Isten iránti szeretet, meg a testvér szeretet. Látjátok a kettő dinamikáját? De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak, és így is történt, Pál még ebből a fogságból kiszabadult. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, együtt maradok mindnyájatokkal, tehát Isten csodát fog velem tenni, bár mindenki azt mondja, hogy ki fognak végezni, és akkor azt mondja, hogy ez a csoda, amikor ezt átéljük, a hitben való növekedéseteket fog eredményezni. És még egy dolgot, az örömötöket. Örülni fogtok. Az öröm fontos dolog, tudtátok? Nagyon fontos örülni az életnek, és jó napokat látni, ha ezt megadja az Isten. Örülni. Örülni. Felhőtlen örülni, nevetni. Én nagyon élvezem, hogy az unokánk nevet. Játszunk, és már lehet vele játszani, és akkor kacag, vagy akkor hintáztatom, akkor kacag, nevet. Ilyen felhőtlen szívvel, ó, Uram, add meg a drága testvéreimnek, és nekem is ezt az örömteli gyermeki szabadságot. Hogy térjen vissza a szívükbe ez a szabadság, ez az öröm, ez az élet a Jézus nevében. Amen. És akkor a gyümölcsök, az asszony visszamegy, 7. versben, és végéhez értünk a történetnek, elment Isten emberéhez, és elbeszélte ezt, ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, fizess ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból éjfiaid eredjét. Minek kell elmenni? Megvan a biznisz? Miért kell elmenni? Olyan kedves dolog ez is. Egy visszacsatolás, egy bátorítás, egy kérdés. Megáldott Isten, mit kezdjek vele? Miért áldott meg engem Isten ezzel? És nem azt mondja Elizeus, hát figyeljetek, éhezünk, proféta tanítványok, tudunk legalább két város, Bétel, Jerikó, legalább 50 fős proféta tanítvány csoport volt, Ószövetségben ez jellemző volt, tehát lett volna mire költeni, és azt mondja, figyelj, akkor felezzük meg 50%-át a lóvénak, tedd le ide a lábamhoz, ez a misszióra van, többé menj haza. Elizeus tudta, hogy minden pénze szüksége van ennek a nőnek, az, hogy kifizesse az adósságot, és meg tudjon élni. De nem arról szólt a történet, hogy dúskálni fog, hanem az életéhez szükséges ez a pénz. És ezt nem veszi el tőle. Nem mondja Elizeus, csodát tettem, külön a bankszámla számot. Legyen gyanús, amikor üzletet csinálnak az evangéliumból. És Isten őrizzen meg bennünket is ettől. A hídben való növekedés és öröm tapasztalata. És osztozik Elizeussal ebben az örömben, ebben a tapasztalatban. És ami Elizeus tesz, az tükrözi Isten irgalmas hozzáállását és szeretetét ebben a helyzetben is. És két ige szakasz legyen itt végül. Az egész helyzettel kapcsolatban nézzétek a Jakab apostol leveléből az 1.27-et. Tiszta és szeplőtelen az az Istennek tetsző kegyesség, Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket, nem úgy általában, hanem amikor gyomorúságban vannak. És tisztán megőrizni magunk az embernek önmagát a világtól, a világ szellemétől. És a 2 Könyves 8.12-ben is egy nagyon jó ige, és 15. versig olvasom, mert ha megvan a készség, az adakozása, az szerint kedves, ami kinek-kinek van. Nem az szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen neked, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben, aki fölöslegetek, pótolja azok hiányát. Hogy máskor azok fölöslege is pótolja ti hiányotokat. Hogy így egyenlőség legyen, amint meg van írva. Aki sokat szeret, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Pontosan ebből fakad az, hogy bizonyos életszakaszban, ilyet helyzetben más tudunk reagálni egy szükségre. Mert más lehetőségeink vannak. És az edényekről egy záró gondolat, ami a szívemben volt a hét folyamán. Ilyen üres edények a körülöttünk élő emberek. Gondoltam, hogy még a samáriai asszonyról beszélek ezzel kapcsolatosan, de talán majd még. Ha Isten is úgy akarja, akkor még tovább viszem ezt a gondolatsort. Az ő történetén, mert nagyon szépen egy másik edényként jelenik meg ez az asszony, mint ez az özvegyasszony. Más kihívások és más helyzet, élethelyzet. Tehát ilyenek az emberek körülöttünk. A rokonok, a szomszédok, a munkatársak, a barátok, az ismerősök. Vagy akivel egy utazás, egy konferencia, egy munkaesemény kapcsán találkozunk. Lássuk meg bennük azt az edényt, akinek a szívét Isten a hit által ki akarja tágítani, vagy megtölteni az ő olajával, ami a tőle való és örök életet hozó Szent Szellem szimbólumai. Annyi olajat adott Isten, ahány üres edény volt az asszony házában. Józsai evangelizáció. Menj, kérj kölcsön edényeket, ott kint minden szomszédottól. Üres edényeket, de nem keveset. Tudjátok, mennyi áldás lesz május 3-án? Pontosan annyi, amennyi üres edény lesz. Mi, ahogy megüresítjük a szívünket, és akiket elhívunk. Miközben ezeket leírtam, szólt a Szentlélek. Nem hívtad meg a másik barátodat, József. Befejeztem a jegyzetírást azonnal. Megkeresem, írtam az én kedves barátomnak, évfolyamtársamnak, hogy a szomszédban leszünk. Szokta nézni az ígéretéseket. Még meló közben, de azt mondja, inkább téged hallgatlak, mint a hülyeséget. Megtisztelő. És akkor írja, hogy most műtöttek. Küldött egy fotót, és akkor egy pár sorban tudtam bátorítani. tudok neki segíteni, bármiben imádkozni érte. És mondtam neki, most kicsit nazális hangom, nem látogatnálak meg az intenzíve, vagy nem tudom, és lehet, hogy majd kiengedték, de mondom, szeretném, ha találkoznánk. Egyedény. Az ő élete is egyedény. Lehet, hogy még nem üres, mert tele van még sok mindennel, de remélem, egy napon üres lesz. Isten szelleme tudja betölteni. Aztán egy másik kollégám, aki szintén szokta nézni az igényletéseket. De még ide nem jött el. És megint írtam neki. Józsai, megyünk a szomszédba? Ott leszek feltétlen. Isten tudja. Én igyekszem meghívni minden szomszédomat. Igyekszek készülni üres edényekkel. Már egy szomszéd barát ismerős, tehát értitek. És figyelek a szentélyeknek. Kit hívjak még? És annyi olaj lesz harmadikán, amennyi üres edény. Értitek? Értitek? És ezt higgyétek el, a szívbeli megértésből fakad. Hogy hogyan gondolkozol az evangéliumról. Hogy mit tud Isten megtenni. Az evangélium által egy ember életében. Hát én eklétás példája vagyok. Hogy szoktam mondani, ott járt Isten kuka mellett. Felhított a tetejét. Látta, benne vagyok. Kiszedett. Megtisztítom, ez még jó lesz valamire. Hát ez lett belőle. Az Úr Jézus áldjon meg titeket. Hogy kikászálódjunk a csüggedés mocsarából, ha bele csúsztunk. Engedjünk a segítőnek, aki hozza a bátorítást. Fogadjuk a hit igéit, hogy növekedjünk a hit bizalomban Isten felé. Ne várjunk egymástól magasugrást, hanem ki a saját maga életére nézve tudjon lépni tovább. Egyet, kettőt, hármat, négyet. Vagy néha tudunk szaradni, futni is. Néha meg lépéseket teszünk. Egy lényegben haladjunk. Amen. Az Úr Jézus áldjon meg titeket. De engem se hagyjon ki. Amen.